A Magyar Tudomány Napja Erdélyben előadás sorozatában a természettudományi szakosztály keretében egyik nagyon érdekes előadás volt az, amely Szakács Sándor geológus által jutott el hozzánk, és pedig előrejelezhetőek-e a földrengések? Ez a rövid kérdés, a válasz annál hosszabb, erre gondolom, és a geológusok, fizikusok sokat foglalkoznak a témával. Hát Románia egy olyan hely, ahol időről időre pusztító földrengések fordulnak elő, és az utóbbi években pedig hát olyan hangulatban él az országnak, legalábbis az a része, ahol ez a veszély fennáll, hogy nagyon is közel van egy következő nagy földrengés, hiszen a statisztikai adatok alapján már lejárt az az időszak, ami általában két nagy földrengés között lejár. Ugyanakkor nap mint nap kapjuk a jelentéseket a kisebb, nagyobb földrengésekről, amelyekből évente több tucat fordul elő, Vráncsa térségében, de nem csak ott. Itt most Szakács Sándor beszélt azokról a földrengés gócokról, amelyek kevésbé ismertek és kevésbé veszélyesek, de fontosak. A bánsági, a Szatmártól északra levő vidéki, az avasvidéki, vagy az oltiniai gócpontokról. De hát előrejelezhetők-e függetlenül attól, hogy hol vannak a földrengések, hiszen ez egy nagyon is sarkalatos kérdés lenne, életeket lehetne menteni és javakat menteni.
A kérdésre hosszú a válasz, de lehet rövid választ is adni, egy kategorikus választ is, meg egy árnyaltabb választ is, és attól függően, hogy mi ez a válasz, gyakorlatilag a tudós társadalom ezzel foglalkozó része két csapatra, két táborra oszlik. Egyesek, akik azt mondják, hogy lehetetlen, és ennek is megvan az oka, hogy miért mondják azt, hogy lehetetlen, ez a pessimista tábor, a másik pedig az optimista tábor, amelyik már elért bizonyos tudományos eredményekre támaszkodva, és egy új koncepcióra támaszkodva az ellenkezőjét mondja, hogy nem lehetetlen, de még nem tartunk ott, hogy megoldottuk a kérdést. És gyakorlatilag erről szólt az előadás, hogy mit mondanak a pesszimisták, és mit mondanak az optimisták. Én a kollégákkal, akikkel együtt dolgozom, és társadalmi is együtt, köztük szeizmológus is, mi az optimisták táborához tartozunk, és azt mondjuk, hogy igenis van rá lehetőség a földrengéseket előrejelezni, de még csak az elején tartunk, mivel nincs megfelelő infrastruktúra, nincs megfelelő háttérintézmény, nincs megfelelő interdisziplináris és nemzetközi együttműködés. Ennek még csak a kezdetén vagyunk.
A földrengések előrejelzése szerintem két kérdés van. Ugye az egyik, hogy előrejelezzük a következő földrengést, és talán még fontosabb lenne, hogy a következő földrengés intenzitását, veszélyességét jelezzük előre, mert nem minden földrengés veszélyes. Valamikor csak egy statisztikai adat, a legtöbbször csak az, egy kisebb földrengés, de a nagy földrengések előrejelzése lenne a tét.
Igen, úgy van. Az első kérdésre is válaszolva, ugye igen, földrengések magnitúdó szempontjából elég nagy szórásban vannak, tehát arról, amiről egyáltalán tudomást veszünk, azok a nem túl kicsik, de nem is a túl nagyok, amiről a média egyáltalán értesíti a közönséget, ezek a 3 és 5, 5 és fél között magnitúdói földrengések.
Ha mondta, több ilyen van.
Van, sőt, ha Bráncsáról beszélünk, ott gyakorlatilag állandóan van földrengések, tehát napi szinten vannak ott nagyon kicsi földrengések, amit úgy neveznek, hogy háttérszeizmicitás. Tehát a Bráncsának van egy háttérszeizmicitása, ami abban nyilvánul meg, hogy folyamatosan pattannak ki kisebb és közepes földrengések. És valóban a nagyon erős földrengések, amelyektől félni kell, azok nagyobb intervallumban következnek be, és pedig a statisztika szerint körülbelül 3 ilyen van egy évszázad alatt. Na most ez csak statisztika.
Most számolunk, 1977-ben volt a legutóbbi, úgyhogy...
Úgy van. És az előtt levő 1940-ben volt, tehát 37 év telt el a kettő között, 1977-től mostanáig, viszont annál sokkal több idő telt el. Tehát ha ebből a statisztikából indulunk ki, akkor nagyon is esedékes. Csak a statisztika, az csak statisztika igazából, ez egy átlagot ad meg, abból kiindulva, hogy mit tudunk a középkorban jegyzett nagy földrengésektől kezdve, egészen, tehát több évszázados statisztikának ez a középarányos, ez a 33-35 éves átlagos visszatérési ideje a nagy földrengéseknek, de erre csak annyit lehet bazírozni, hogy tudjuk, amikor bekövetkezik a nagy földrengés, körülbelül mennyi idő áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy a következő nagy földrengésig biztonságossá tegyük a területeket, és a lakosságot, és az építkezéseket is.
Hát ez egy óriási befektetés, amelyet nem tudnak felvállalni.
Nyilván, hogy az, igen, de meg kell tenni. Igen, vagy pedig az újabb építkezések ugye betartsák az antiszeizmikus építkezésnek a szabályait. tragédiát. Láttuk tavaly, mi történt Törökországban, ugye, ami éppen amiatt volt a nagy tragédia, hogy elnézték az illetékesek olyan építkezéseknek a megvalósítását, amelyek nem tartották be az antiszeizmikus építkezést. Nos, az, hogy nálunk mi történt közben, ugye 77 után, azt tudjuk, aki Bukarestbe járt, látta azokat a piros pöttyös épületeket, mi most is piros pöttyösök, tehát nem voltak megszilárdítva, és emberek laknak benne, meg azokat, amelyeket azóta építettek, és nagy számba építettek, nem csak Bukarestben, hanem nagyon sok helyen, amit érintenek, olyan helyeken, amiket a bráncsai földrengés érint, ugye igazából nem tudjuk, hogy mennyire tartották be az antiszeizmikus építkezést, úgy azt csak akkor fogjuk megtudni, és attól félek, hogy nagyon nagy áron, amikor a következőbe fog következni. Most visszatérve az előrejelzésre, a másik megközelítés, ugye nem a statisztikus, hanem a determinisztikus, az a prekurzorokra, vagyis földrengés előjelekre vonatkozik. Tehát a földrengés kipattanása előtt, és ezt a tudósok nagy része elismeri, hogy valóban a földrengés előkészítő periódusban, ugye, amikor már előtt pillanattól kezdve visszafordíthatatlanná válik a folyamat, ugye ez megelőzi a földrengést, van egy bizonyos időintervallum, amin belül ilyen jeleket, ilyen előjeleket fogni lehet, illetve ki lehet mutatni. Nos, ezek többfélék lehetnek, fizikai, kémiai, éppen biológiai jelek is, ugye, de erre megfelelő, megfigyelő hálózat, monitorizáló hálózat telepítése szükséges. Nálunk, ami eddig megvan, az a Bukaresti Földfizikai Intézet teszi, de főleg ők a szeizmikus prekurzorokra koncentrálnak. Tehát magának a földrengésességnek a változását figyelik, és abból próbálnak következtetéseket levonni arról, hogy következik-e újabb földrengés. De ez csak egy paraméter, ugye, ez a szeizmikus paraméter, azon kívül még sok más olyan változás következhet be a földrengés megelőzően, amit érdemes volna megfigyelni és monitorizálni.
Lényeges lenne, hogy nyilván, hogyha meg tudjuk azt határozni, mondjuk a jövő héten lesz földrengés, és pontosabb időpontot nem tudunk, akkor mit tehetünk? Mert azt nem lehet tenni, hogy egy város egy hétig az utcákon tartózkodik, és várja, hogy az a hét elteljen. Tehát jó lenne egy olyan előjelzés, amely mondjuk órákra kalibrálná a földrengés időpontját, és talán intenzitását, de ez egyelőre még egy ilyen utópia.
Igen, ettől még távol állunk. Mind a mellett az optimista csapatban tartozók szerint nem lehetetlen. Miközben a pessimisták azt mondják, hogy elbe lehetetlen, tekintettel arra, hogy a jelenség maga egy kaotikus és egy non-lineáris jelenség, és mint ilyen nem előrejelezhető, tehát ne is foglalkozzunk vele. Na most az optimisták azt mondják, igenis, nem, elbe nem lehetetlen, ez egy tudományos kihívás, érdemes vele foglalkozni, és kell is, csak meg kell találni a megfelelő stratégiát és módszert, ami eddig hiányzott. Na most nyilván nem lehet órákkal, vagy napokkal, igazából nem tudjuk, hogy mennyivel, mert nem tudjuk, hogy ezek a prekurzor előjelek, aminek különböző típusai vannak, hogy mikor fordulnak elő. Lehetnek olyan jelek, amik hetekkel azelőtt jelentkeznek, olyanok, amelyek napokkal, vagy olyanok, amelyek órákkal. Igazából ezeknek a kombináció adja ki, amit én az előadásomban is prekurzor új lenyomatnak neveztem, ami bizonyos földrengés szerkezetekre érvényes csak. Tehát nem univerzális földrengés előjelzést szeretnénk csinálni, ami tényleg szinte lehetetlen, hanem specifikus földrengés szerkezetekre irányuló földrengés előrejelzést, mint például a bráncsa. Ugye, na most erre történik jelenleg is kutatás, annak, aminek a kezdetén vagyunk. Ami a konkrét előrejelzést illeti, hogy mit lehet csinálni ilyenkor, hát van egy olyan, amit nem megfelelően előrejelzésnek neveznek, és ami igazából nem más, mint korai riasztás. Ezt a japánok vezették be.
Tehát ő felkerül a raw alert riasztások sorába. A raw alert minden zivatart jelez, de hát a földrengést még nem tudja.
De azt is tudná, csak érdemes-e? Na, miről van szó? Arról van szó, hogy a bráncsában kipattan a földrengés, az ottani műszerek érzékelik azt, most már automatizálva vannak, és az információt a bráncsai már kipattant földrengésről elküldik a fény sebességével Bukarestbe. És Bukarestben maga a szeizmikus hullám, ami majd a károkat okozza, az nem érkezik meg csak 20 másodperc, 20-25 másodperc múlva. Tehát ennyi áll rendelkezésre.
Hát az alatt nem lehet menekülni.
Menekülni nem lehet, és ezért nem is riasztják a lakosságot, ez is nem is lesz raw alert riasztás a lakosság, viszont elég arra, hogy erre kiképzett emberek bizonyos helyeken intézkedjenek. Például leállítsák a metrót, leállítsák a vonatokat.
Áramszolgáltatás, gázszolgáltatás.
Pontosan ezeket, ugye? Mert nagyon sok esetben pontosan ezek okozzák az áldozatokat, ugye?
A tűzeseteket.
Tűzeseteket, robbanásokat, ilyesmiket. Igen, bizony. Igen. Na de ez nem előrejelzés. Ez korai riasztás.
Ugye? Tehát ezzel is áldozatokat lehet megkímélni, tehát kevesebb áldozat lesz, ha nem lesz tűzvész.
Tehát ez nálunk, ez a rendszer telepítve is van, csak nem a lakosságot fogják riasztani, hanem azokat a megfelelő helyen levő autoritásokat, akik hivatottak tenni valamit ebbe az esetben. azok tudják, hogy mit kell tenni, azok ki vannak képezve, reméljük.
Hát állítólag vannak olyan emberek is, akik különleges szenzoriális képességekkel rendelkeznek és előrejelzik, nem beszélve az állatokról. Bizonyos állatok megérzik a veszélyeket, de hát nyilván, hogy ők se tudják elmondani a konkrét időpontot. De sok eset volt, amikor házi állatok jelezték viselkedésükkel a földrengést. Ez igaz?
Igen, nagyon is igaz. Ugye 1975. februárjában volt Kínában egy olyan földrengés, amelyet előrejeleztek nem csak az állatok, mert sok egyéb előjele is volt. Olyannyira nyilvánvaló volt, hogy következik a nagy földrengés, hogy a hatóságok a katonaság segítségével vagy igénybe vételével kilakoltatták a területről a lakosságot. És tényleg bekövetkezett a nagy földrengés. Tehát sok tízezer, hanem több százezer embernek az élete menekült meg. Ugye a károk azok megvoltak, de nem haltak meg emberek. És ezt el is könyvelték, mint a történelem első sikeres földrengés előrejelzésének, és a kommunista kínai állam kormányzat ezzel dicsekedett is a világ sajtóban.
Pedig az állatok érdeme volt.
Igen, az is.
Az emberek érdeme annyi, hogy vették az üzenetet.
Úgy van. Na de most jön a keserű leves, mert egy évre rá, ugyancsak Kínában egy másik földrengés, ami 242 ezer halott áldozattal járt, ugye, a hivatalos statisztikák szerint, ott viszont nem voltak meg ezek az előjelek.
Attól függ, hogy milyen a földrengés ezek szerint.
Éppen itt van a kutya eltemetve, és éppen ebből nem mondták le azt a tanulságot, amit le kellett volna mondjanak a kutatóknak is, hogy két földrengés nem egyforma, sőt, és nem csak két földrengéses szerkezet se egyforma, ebből kifolyólag a várható prekurzó jelek sem egyformák. Tehát ahelyett, hogy keresnénk az univerzálisan érvényes szent gráliát ugye a földrengés előrejelzésnek, inkább arra koncentráljuk, hogy ismert adott földrengés szerkezeteknek a prekurzor új lenyomatát találjuk meg, és akkor, ha ezt megtaláljuk, arra már érvényes lesz a jövőben.
És minden egyes nagy, sajnos áldozatokkal és károkkal járó földrengés végül is tanulság, és a tudomány fejlődését szolgálja, ugye, hogyha azokat a jelenségeket elemzik, amelyek történtek. Tehát, ahogy mondta, hogy áldozatok árán megyünk előre, fejlődünk, és áldozatok árán tudunk majd védekezni is.
Igen, ez így van, elméletileg legalábbis így van, de nem mindig vonják le megfelelő tanulságokat az illetékesek, mint ahogy említettem, a két egymás utáni évben bekövetkezett kínai földrengés. Vannak még esetek, amire érdemes volna hivatkozni, például a 2009-es olaszországi akilai földrengés sorozatot, ugye, amelyik szinte 6 tudósnak a börtönbüntetést hozta el magával. Ugyanis ez a 6 tudós, 5 szeizmológus és egy vulkanológus, ők arra voltak hivatva, egy grémiumot alkottak, ugye az olasz kormány mellett, akiket ők kellett véleményt formálnak arról, hogy az Akilában már hónapok óta tartó apró kicsi földrengések után mi várható. És ők nem voltak elég elővigyázatosak, és azt mondták annak a paradigmának az alapján, hogy ha sok kicsi van, akkor az megelőzi a nagyot, mert felszabadítja a feszültségeket, és óvatlanul fogalmaztak, vagy félreértették azt, amit fogalmaztak, és az ment ki a lakossághoz, nyugodtan visszatérhetnek a lakásukba, mert nem lesz földrengés, nagy földrengés. És jó volt. És 309 ember meghalt, valami több ezer épület összedőlt, több tízezer ember hajléktalan maradt, és akkor elővették őket, elővették ezt a grémiumot, hogy miért nem mondtátok meg nekünk, hogy jön a nagy földrengés. És ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy nincsen még egyelőre módszer ezt előrejelezni, ők azt mondták, hogy úgy tudjuk, általában a tudomány állása szerint a sok kicsi földrengés ugye megoldja a feszültséget.
Levezeti apránként a feszültséget, és tulajdonképpen akkor örüljünk minden nap, amikor bemondják a rádióban, hogy ismét volt egy kisebb földrengés Vráncsa térségében vagy máshol. Legyen minél több ilyen, és minél kevesebb nagy.
Igen, ez általában érvényes, de csak általában, mert vannak kivételek, pont a kivételesek a halálosak, pont ez a probléma. Ugyanis nem csak az történik, hogy egy adott szerkezeten belül ugye a felgyűlt feszültséget a sok kicsi földrengés levezeti, hanem az is, hogy az abból felszabadult energia egy szomszédos szerkezetben ellenkezőleg ott jobban feltölti az energiát.
Tehát kapunk a szomszédból egy kölcsön földrengést.
Még egy nagyobbat is, igen. Igazából a Vráncsa esetében az a földrengés generáló kőzett térfogat, amit hosszában 40 km, széltében 20 km, mélységében több mint 100 km, annak nem ismerjük a belső szerkezetét igazából. Csak azt tudjuk, azon belül pattannak a földrengés. De az miből áll, milyen kőzetek azok között, milyen relációk vannak, mi a szerkezete annak a kőzett térfogatnak.
Ezek általában nagy mélységű földrengések, ugye?
Ezek, igen, igen. Tehát Vráncsán vannak kérgi földrengések is, kis mélységűek, de azok kicsik. A nagyok, a valóban nagyok, ezek a 60 és 180 km közötti térben pattannak ki, ezek valóban ezek a nagyok, és onnan jönnek Tehát ezek a sok kicsik, amit naponta, vagy két naponta, vagy hetente többször is hallhatunk a rádióban, vagy két hétben egyszer, ugye ha három a fejű van, akkor bemondják a rádióban, vagy megjelenik a médiában is, de azon kívül sok kicsi egy és kettő között is van, szinte naponta vannak ilyenek. Na most ezekre lehet rámondani, hogy na igenis, ez olyan, hogy levezeti a feszültségeket. Lehet, hogy levezeti a földrengéses térfogat egy részébe, de lehet, hogy ez hozzáadódik egy része annak, egy szomszédos területnek, amit nem ismerjük a szerkezetet. És ez történt, valószínűleg ez történt Akilában, és igaz, ott az ottani földrengés az egy kérgi volt, pár kilométer mélységű volt csak, nem olyan, mint a Bráncsai.
Hát azért reménykedjük abban, hogy a média, a rádió, televízió, internetes média majd eljut egyszer oda, hogy mint ma az időjárás jelentés bemondja azt, hogy figyelem, holnap délután földrengés várható, vigyázzanak, és ezáltal nagyon sok életet menthetünk meg.
Igen, ezt el lehet képzelni, egy ilyen tudományos fantasztikus hozzáállása. Nyilván erre sort is kerülhet, de még nagyon sok idő kell eltelnie, hogy ezt biztonsággal lehessen mondani, vagyis a meteorológiai előrejelzéshez hasonló probabilitással mondani. Nem? Ugye, amikor azt mondják, hogy holnap eső, azt is mondják, hogy 80%-ban lesz eső.
Hát az elég, akkor védjük magunkat, ha nem következik be, akkor jó, az még jobb.
Igen, de a földrengéseknél az a probléma, hogy nagyobb a riasztás, az emberek jobban bepánikolnak.
Az is okozhat gondokat.
És, igen, pontosan.
Tömegpánik az veszély.
Nagyon veszélyes. Tehát igen, mert az hónap 80%-ban eső lesz, ugye, hát akkor felöltözök és...
Viszem az esőerdőt, ha nem kell, nem használom.
Igen, pontosan. De ha földrengés lesz, vagy ezt mondják, hogy az lesz, az egészen más.
No, de azért jussunk csak oda, hogy mondják be, ezt szeretnénk mindjárt, azt hiszem. Jó munkát kívánok.
Igen, mi már nem fogjuk ezt megérni. Esetleg a gyerekeink vagy az unokáink.
Köszönöm szépen.
Szívesen.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület által megszervezett természettudományi szakosztályi előadások, amelyek a Magyar Tudomány Napja alkalmából minden évben sorra kerülnek, olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek sokszor a múltba vezetnek, de a jelen számára is fontosak, és dr. Patkó Ferenc előadásai mindig ilyenek. Most pedig több évszázadra tekintettünk vissza dr. Patkó Ferenc előadása által, hiszen minden idők egyik legnagyobb biológusáról, botanikusáról beszélt, 1707 és 1778, ez a két évszám, amely keretezi Carl Linné svéd tudós életét. De ugyanakkor Carl Linnét elhelyezhettük a korszakban is, a korszak más nagy tudósai társaságába, sőt a korszak társadalmába is. 18. század, igen. Tehát a 18. században is ennyire fejlett volt a természettudomány, hogy mi ma még mindig ezeknek a tudósoknak a munkájából ihletődünk, táplálkozunk, és hát nyilván, hogy a középiskolában, de az egyetemen is nagyon fontos helyet foglal el a Linné munkássága, de a Linné munkatársainak, korszakbeli alkotó, más természettudósainak a munkássága is. Miért került éppen Linné ma terítékre a te előadásodban?
Inkább a vetítő vászonra került Linné, nem terítékre természetesen. Két tudossal foglalkoztam mindig. Velük állandóan foglalkoztam egyetemi hallgatókorom óta, amikor aktívan tanítottam akkor is, az egyik Darwin, a másik Linné. Én azt hiszem, hogy minden biológussal ez így van. Tehát egyszer rendbe kell tegyük magunkat az ők tudásával és az ők munkásságával, hogy utána tovább engedjük ezt, és akkor tudunk gondolkozni is. Ugyanis az ő munkásságuk olyan volt, hogy nagyon irányadó és nagyon alapozó. Tehát aki nem tud tájékozódni a rendszertanba, az voltaképpen elutasította a Linné munkásságát. Aki nem tud tájékozódni a törzsfejlődésben, az elutasította a Darwin munkásságát. Mind a két munkásság nagyon-nagyon fontos.
Tehát a természettudósok, biológusok, azok mondhatjuk azt, hogy az ő köpönyegük alól bújtak ki, mint az orosz irodalom a Gogol köpönyege alól, most egy másik területre vezve.
Hát nem tudom, hogy itt mire gondolsz. Fehér köpenyre, nyilvánvalóan a zsebében lehet egy rendszertan, de az a rendszertan, amit ma használunk, az kétségtelenül a Linné érdeme. És az az elnevezés, amit ma használunk, és könnyedén használunk, szintén a Linné érdeme. A kultúrának a továbbvitele például a latin elnevezések, a görög elnevezések, a mitológiából kölcsönvett görög és latin elnevezések, azok voltak éppen szintén a kultúránk továbbvitele. Ne felejtsük el soha, hogy mi az ókori aténi kultúrának vagyunk az örökösei. Tehát amikor az Európa szóval dicsekszünk, vagy a demokrácia szóval dicsekszünk, mi az ókori görög kultúrát vittük tovább. Sokáig középiskolákban is tanították mindkét nyelvet, és a görög és latin kultúra tanítása kötelezővé volt. 19. században szinte nem volt művelt ember, aki ne ismerte volna a mitológiát, hiszen arra alapult a kultúránknak a gondolkodása is.
Sőt, a botanika és az állattan is végül is sok mindenből ihletődött, a ógörög vagy római kultúrából, és a fajok megnevezése is onnan származik, jól vesz, nem?
Persze, tehát én egy kicsit fellapoztam a múltat azért, mert érzem, hogy keveset tudunk róluk. És nem esik szó arról, hogy az alapok honnan jönnek. A mai szélsebes rendesen fejlődő világunkban sajnos az alapokról ritkán beszélünk, és az ifjúság nem tudja, hogy az alapokért nagyon keservesen meg kellett küzdeni lenni, amint már mondtam, az éhezéstől kezdve a hóban való alvásig, vagy a hóban való tábortűz mellett való alvásig a lapföldön ő mindent vállalt, és végig is csinálta. Ő nem egy kényelmes úrfi volt, akinek mindent odaadnak, és ő csak memorált, hanem ő kutatott. Na most már a kutató járja a természetet, és benne él a természetbe. Ahhoz, hogy megértsük az élő világot, akár növényvilág legyen, akár állatvilág legyen, akár csak a gombák világa, és kint kell, velük együtt kell élni. Aki kutató akar lenni, az együtt kell legyen velük, és akkor úgy ismerni az élő világot és a fajoknak a jelenlétét. Nos, már a faj szótól is rettegünk sokszor, mert nem tudjuk, hogy mit jelent. Hát voltak éppen innen magyaráztam meg, hogy mit jelent egy elnevezést. És mi nem kéne úgy féljünk a hozzánk hasonló, belülünk származó, vagy a velünk együtt élő személyektől, akik mondjuk egyfajt alkotnak velünk, például az emberiségről van szó, ahogy sokszor hirdetik, hogy ez nem te vagy, nem ti vagytok, de igen. Ha valaki szereti a saját faját nyilvánvaló, akkor az egy természetes folyamat. Az egy olyan életfolyamat, amire büszkék kéne legyünk. Tehát a felvilágosodás, amihez hozzányúltam, az embertársainknak a szeretetére utal. Tehát Goethétől kezdve, ugye, sőt Schilleren át, akinek az Odáját énekelik az Európai Unió himnuszában, voltak éppen az embertársamnak, tehát a homo sapiens a másik homo sapiens társát teszi barátnak. Tehát mi barátok vagyunk.
Tehát a művészet végül is a természetből nőtt ki, ugye?
Kétségtelenül. Na most már itt megint ki akartam hangsúlyozni, hogy Linné nem egy érzelmi alapon rendszerező ember volt, hanem tudós volt. Tehát a Linné-féle tudomány az egy komoly tudomány. A rendszertan szintén komoly tudomány, mert segít tájékozódni. Ma már mindenhol van rendszertan, az őslényektől kezdve egészen a ma élő rovarokig kell a rendszertan, és ebben tudunk tájékozódni. Na, ezért nyúltam Linnéhez.
Ugyanakkor Linnének egy nagyon-nagyon érdekes, nehéz, de főleg a tehetsége és az ambíciója által meghatározott élete volt. Itt elmondtad, hogy egy mai tudóst el sem tudunk képzelni olyan körülmények között, ahogy ő élt és dolgozott, legalábbis pályafutásának nagyon jelentős részében. És csak idősebb korára érte el azt az elismertséget, hogy talán javultak a körülményei.
Igen, Linné megkapta a Svédország legmagasabb rangú kitüntetését, az Észak csillaga, vagy a Sarcsillag mondhatnánk azt kitüntetést, amelyel egy nemesi cím is járt, és birtok is ezt a svéd királytól kapta, hálából azért a rengeteg munkáért, amit ő csinált, és amiért neki világhíre lett. Tehát az, hogy ma egy ausztrál kutató meg tud egyezni egy faj meghatározásában egy svéd kutatóval, az az ő érdeme. Tehát sokat számított Linné munkássága, és egy kicsit visszalapozva a történelemben, Linné egy ilyen értelemben véve egy nagyon makacs, szinte konok ember volt, aki meg volt győződve a saját igazába. Most már minden kutató kell tudja azt, és tudja minden kutató magáról, hogy akkor vagyok jó kutató, ha vállalom a kutatásaimat. Tehát ha te, mint kutató meg vagy győződve arról, hogy jó, amit csinálok, akkor azt kell vállalni. A két nemrég kitüntetett Nobel-díjasunk is pont azt mondta, hogy ők meg voltak győződve, hogy az, amit ők csinálnak, az jó. És beigazolódott, hogy jó. Linné szintén meg volt győződve, hogy az a rendszertan, amit ő létrehozott, az jó. Amért haragudtak rá, hogy Linné utasított. És akkor szinte felkapták a fejüket a nobilitászok, hogy mi az, hogy minket utasít. Ki ez a fiatal svéd, vagy ki ez a senki svéd, aki megmondja, hogy mit kell csinálni.
Aki azt mondja, hogy az az igaz, amit ő mond, és csak azon a vonalon lehet dolgozni. Tehát úgymond beképzeltnek is tarthatták.
Igen, tehát ezért Linnének még életében sok ellensége volt, viszont ő meghallgatta a Borhev tanácsát, meg a Celsius tanácsát, ő nem vitatkozott nyilvánosan. Tehát Linné nem állt le polemizálni, civakodni újságokon keresztül, mint ahogy mások tudós vagy politikus csinálja, az ezeket kerülte. Tehát ő bízott a tudásnak a nyilvánosságra való jövetelével, vagy nyilvánosságra való hozatalával, hogy befejezem a mondatot, és meg volt győződve arról, hogy amit ő csinál, az jó. És akkor be is igazolódott, hogy igen. Linné nagyon sok oldalú ember volt, másképpen kevesen tudják, hogy egy jó orvos is volt. Hogy a svéd királynak volt a családi orvosa, vagy a svéd királyi családnak volt az orvosa, és ami természetes volt, ami most már nálunk ritka, vagy azt mondjuk, hogy esetleg, hogy nagy képű vagy, hogy az illető tolakodó, hogy ő mindig hirdette magát. Olyan, amikor felsorolt egy bibliográfiát, akkor magával kezdte. És utána írta, hogy azokat a tudósokat sorolom fel, akik reformerek, reformátoreszok, vagyis mivel latinul írt a munkát, azok, akik vele együtt ezeket a változásokat vállalták, például az elnevezéseket, és amik másképpen rendszerezték a növényvilágot is. És ő merte vállalni a növényvilág rendszerezését, például a növények rendszerezésének van egy külön módja, amit szintén ő vállalt, ami aztán nem maradt meg általánosan, mert egy kicsit bonyolult, és pedig a virágok felépítése alapján, amit ő szexualitásnak nevezett. Na most minden mai genetikus tudja, hogy az természetes. Természetes, hogy a himcsira sejtek azok a porzokban vannak, és természetes, hogy a női varsejtek, vagyis a petesejtek azok a magházban vannak. Na de Linné ezt akkor jelentette ki, amikor még szinte bűn volt egy virágról azt mondani, hogy hermafrodita. És ezt a szót szintén tőle tudjuk, tehát a Hermész és az Afrodita szónak az összetétele. Linné rájött, hogy egy virág két nemű. Hermafrodita azt jelenti, hogy van benne Hermész, vagyis férfi is van benne, Afrodita, vagyis nő is. És akkor azóta tudjuk, hogy vannak ilyen felépítési virágok, vagy vannak olyan virágok, ahol csak az egyik nem van jelen, és ezek szintén tőle származnak. Ő nagyon, mondhatnánk azt, egy kicsit udvariasan, vagy naívul, vagy kulturáltan nevezte meg a virágfelépítést, és akkor úgy magyarázta, hogy a porzók és a magházak, vagy a magház és a porzók egy házasságban vannak a virágon belül. Nem tévedés sokat, hiszen voltak éppen a szaporodás ugyanezt szolgálja. Tehát akár himivar sejtekről beszélünk, akár nőivar sejtekről beszélünk, azok már a virágokban jelen vannak, a növényeknél jelen vannak. És ezt a genetika beigazolta, a DNS ott van. Tehát ilyen értelemben véve mi rokonok vagyunk az élővilággal, mi emberek is rokonok vagyunk. Ahol van DNS, az rokon a másik DNS-sel. Csak a gének szekvenciája vagy génszekvenciákban különbözünk sokszor. Ezt a genetikusok nagyon jól tudják, és ez alapján rengeteg munkát tudnak végezni, például az eltűnt fajok vagy ősfajoknak az újra szerkesztésével, vagy újra feltámasztásával, vagy újra felélesztésével. Vannak ilyen próbálkozások például, amelyek mamutokat próbálnak újraéleszteni, vagy ősorszarvukat, vagy őselefántokat. Tehát ezek nem mesék, ezek valóságok. De az, hogy a növények már felfedezték ezt a megoldást, azt abszolút Linné érdem, és ezt el is kell fogadni.
Hát onnan indultunk ki, hogy Linné a kor embere volt, annak ellenével, hogy újító volt, és reformer volt a tudományokban, és mindmáig helytálló tudományos eredményeket ért el, de itt felsoroltál jó néhány más olyan tudost, akiknek a neve szintén legalábbis név szintjén ismert, mindazok számára, akik a középiskolában biológia vagy földrajz órára, természettudományos órákra jártak. És akiket összefüggésbe is lehet hozni Linnével, itt kiderült, hogy voltak olyanok, akiket kedvelt, olyanok, akiket nem kedvelt, voltak kölcsönös ellenszenvek, de mégis a nagyság és az eredmény az összehozza őket, meg a korszak. Kik a legfőbb olyan tudósok, akik abban az időszakban vele párhuzamosan azonos vagy más tudományokban, természettudományokban jelentőset alkottak?
Igen, kétségtelenül Lamarckra kell gondolni. Ő volt az első francia tudós, aki felfedezte az evolúciót. Lamarck nem csak, hogy felfedezte, hanem le is írta. Lamarck pontan konok volt, mint Linné, bízott a saját maga igazába, pedig nagyon haragudtak rá, különösen Cuvier haragudott rá, ugye a Francia Tudományos Akadémiának az elnöke. Úgyhogy szegény Lamarck, mikor nagyon szegényen mégis valahogy el lett temetve a szegények temetőbe, temették el Párizsba, és olyan szegény volt, amikor eltemették, hogy nem volt pénzük a temetésre, ezért eladták a könyvét. És amikor az akadémia elnöke felkérte Cuvier-t, hogy tartsa egy előadást, egy megemlékezés Lamarckról, hiszen zoológus volt, akkor Cuvier egy dűrhamokkal tele és egy kitörésekkel tele előadást nyújtott be az elnöknek, aki megijedt és elszégyelte magát, hogy egy francia akadémikus azért mégsem illik szidni, hogy hazudtál, hogy csaltál, hogy nem igaz, amit mondasz. Ugyanis Cuvier a kornak megfelelően egy ilyen udvarias, mondhatnám világfi volt. Cuvier egy nagyon sikeres, nagyon jó gondolkodású, zseniális ember volt, kétségtelenül, ha most róla beszélünk. A gerinces és a gerincelen állatoknak az jó ismerő, a paleontológiának a megalapítója volt Cuvier. Ne felejtsük el, hogy főrendházi tag volt Cuvier. És tőle származott az a katasztrófa elmélet megoldás, amely úgymond kibékítette a teremtés mitoszt, kibékítette a jelenlevő fajokkal, vagy kibékítette a paleontológusokkal. És akkor a katasztrófa elmélet az nagyon elegánsan azt mondta, ma is sokan használják, hogy a rétegek és benne a kövületekkel azok onnan származnak, hogy az Úristen haragjába özönvizet, katasztrófákat, földrengéseket bocsátott a földre, és akkor mivel kipusztult az élővilág, mindig újat és újat teremtett.
Tehát kísérletezett az Úristen is, ha úgy tetszik, tudományos kifejezéssel élve, ugye?
Hát ma már persze mosolygunk ezeken az elnevezéseken, hiszen ez nem így van, természetesen.
Viszont... most is, mint újabbakat és újabbakat próbálunk kitalálni, újabb korszerűsítéseket bármin keresztül, ameddig mondjuk úgy elérjük a tökéletest, ami nem létezik különben.
A másik tudós mindenképpen, akire kell gondolni, az a szerencsétlen sorsú Lavoisier volt, a kitűnő kémikus. Tőle tudjuk azt, hogy van nitrogén, tőle tudjuk azt, hogy van széndioxid. Kár, hogy a francia forradalomban megölték, mint annyi más tudost, mivel Márki volt, nyilvánvaló, hogy a komet ellenségének tűnt, és ő tényleg életével fizetett a tudományért. Sajnos, amikor elítélték, akkor anekdóta szerint a bírónak azt mondták, hogy egy nagyon fontos és nagyon értékes francia embert végezel ki, és akkor a bíró válasza az lehetett, hogy ilyen embert még találunk. Hát nem találtak. Lavoisiernek nagy érdeme volt a rengeteg kísérlet, és ő a szószoros értelmében vegyész is volt. Tehát nem csak elméletben gondolkodott és dolgozott, hanem megoldotta a gázserének a kérdéseit is. Bebizonyította, hogy a belélegzett levegő összetétele nem ugyanaz a kilélegzett levegő összetételével. Tehát a szervezetünk használ gázokat, használ oxigént, használ széndioxidot, képez gázokat, felhasználja. Tehát van egy oxidoredukciós életfolyamat, és hogy vannak oxidoredukciós életfolyamatok, ez kimondottan Cuvier-nek az érdeme volt. Mint a felvilágosodás nagy tudósok kétségtelenül is ott volt. A felvilágosodás azért nem kell elítélni, mert én hallottam, történészek elítélik, hogy egy rossz volt, egy rossz nem volt az. Felvilágosodás a racionális gondolkodás helyes elíti, ami kell.
Tehát mindennek vannak mellékhatásai, hátrányai és történelmi korszakoknak épp úgy, mint bármilyen jelenségnek. Tehát nyilván, hogy nincs az az ideális és illuzórikus előremenetel, ami úgymond egyértelműen az igazsághoz és a boldogsághoz, mint filozofikus fogalomhoz vezetnek. És ez a korszak a filozofusok nagy korszaka is volt.
Tehát a Linné korában orvos botanika nélkül szinte lehetetlen volt. Tehát minden orvos kellett tudjon botanizálni. A botanika az egy, mondhatnám, hogy egy szórakozás volt, egy hobbi. Papok voltak botanikusok, püspökök voltak botanikusok, politikusok voltak botanikusok. Kevesen tudják például, hogy Kossuth Lajos turini remetességében, hogy így szokták mondani, vagy amikor számízzel volt Olaszországban, akkor ő szabad idejében botanizált.
Például nagy írók, költők, hát Goethe is botanikus volt.
Így van. Helyes, és jó, hogy mondott Goethét, mert tőle származik az a feltételezés, és amit szintén szeretem volna mondani, csak nem volt rá időm, hogy Goethe volt, aki felfedezte azt, hogy egy virág felépítésében a szíromlevelek azok levelek. Tehát egy levélfelépítés lehet fotoszintetizáló levélfelépítés, de lehet szaporító levélfelépítés is. És ez Goethétől származik. Nem beszélve az ember csontvázában is, ugye az arcsonnak az egyik részesnek az elnevezése és felfedezés szintén Goethétől származik. Tehát a természetrajzzal való foglalkozás, vagy a botanikával való foglalkozás az még kultúra is volt, műveltségi szint is volt. Linné bejáratos volt a svéd királynéhoz, Ulrikehoz, illetve Lovrikához, aki többek között gyűjteményeket is tárolt, tehát voltak ásványgyűjteményei, növénygyűjteményei, és annyira megbíztak benne, hogy ő volt a királynő gyűjteményének a gondozója. Tehát, hogy egy művelt hölgy, egy királyné vagy egy hercegné ásványokat gyűjtsön, vagy kövületeket gyűjtsön, ez természetes volt. A kor kultúrájához, de ez európai kultúra volt, akarom mondani. Kor európai kultúrájához hozzátartozott. És az európai kultúra, amit bármennyire is szidnak most, ez az akkori művelt, úgymond idézőjelbe, tehát művelt nyugati államoktól jött. Tehát Svédországtól kezdve Angliáig sok olyan tudós, kutató, felfedező volt, aki megalapozta ezt a kultúrát. A tudományos kultúrából élünk ma is.
Igen, de például a távol-keleti kultúrát is nagyon magasba tehetjük, bár kevésbé ismerték a korszakban, de sok mindent behoztak onnan, például a kínaiból.
Ha jól tudom, az irányt itt mindenképpen onnan hozták be kínai kultúrából. Ottan a porcelánkészítést, a porcelánfestést. Linné kapcsolódik a porcelán kereskedelemhez, mégpedig a következő képtetés. Svéd kínai porcelán kereskedelemnek az egyik előmozdítója Linné volt. Úgyhogy rendelt porcelán teás készleteket, amit Pekingbe állítottak elő, vagy valamelyik kínai városba, és megmondta, hogy mit fessenek a porcelánra. Tehát például a saját növényt, a Linné borealiszt. Na de mivel az út az nagyon nehézséges és fárasztó volt, hogy a Sejem úton ide mármint Svédországba érjen, persze összetörtek az úton a csészék, és akkor ő újakat és újakat rendelt, és ez fellendítette a kereskedelmet. De ez komoly dolog.
Tehát mindennel összefügg ez a mi világegyetemünk, sőt a mi kisebb emberi és állat meg növényvilágunk a földgolyóbison tulajdonképpen egy összefüggő hálózat, és el lehetne bolyongani a témával egészen távolinak tűnő tematikába is, Linnétől és a Linné kortársaitól, a természettudományoktól kiindulva. És el lehet jutni ide a 21. században. A mostani tudósok mennyire használják ezeket az eredményeket, amelyeket Linné és kortársai elértek, azon túlmenően, hogy kötelező tananyag középiskolában vagy egyetemen. A mai tudósok konkrét direkt módon használják, vagy csak áttételesen azáltal, hogy az ő általuk elindított eredménysor az tovább bővült és eljutott a napjainkig azokig az eredményekig, amelyeket úgymond az eddig legjobbaknak, összetettebbeknek tartunk.
Tehát a két tagú elnevezés vagy nevezéktől a binominális elnevezés az kötelező. Tehát egy japán tudósnak, ha azt mondom, hogy baktérium, akkor az sokat nem ér belőle, de ha azt mondom, hogy bacillus, akkor már mindjárt tudni fogja. Ha azt mondom, hogy kolibacillus, akkor sokat nem ér belőle, de ha mondom, hogy Escherichia coli, akkor már biztosan tudni fogja, miről van szó. Tehát összeköti. A tudományt a binominális nevezéktől összeköti. Kötelezően így kell nevezni, hogy ő megmondta. Tehát a doktrina az azt jelenti, hogy tudományos alapokon működő gondolkodás. A Linné doktrinája a fajok elnevezésében az azt jelenti, hogy kell legyen egy génusz, egy olyan csoport, amelyből származnak más fajok, és ennek a csoportnak a tagjai nagyon hasonlóak. Mint például a rózsa csoport, vagy például az állatvilágban a rovaroknál a karabusz csoport, vagy az emlősöknél a félisz csoport, vagy a növényeknél például a kompozité csoport. Ha én egy növényre azt mondom, hogy kompozité, vagyis összetett virágzat, akkor szinte tudom, hogy ki lesz a rokona, egyből hova helyezzem, és ezt be kell tartani. Tehát nyilván vannak konferenciák, világkonferenciák foglalkoznak elnevezéssel, vagy nevezéktannal, és ottan a taxonómiának nevezik ezeket a tudományágokat, és ott meghatározzák, hogy mit és hogyan nevezünk el. De minden fajnak kötelezően kell legyen szerzője. Tehát én, ha felfedezek egy fajt és elnevezem, akkor én kell vállaljam a magyarázatot is, hogy miért nevezem ezt a fajt el. Például, aki felfedezte mondjuk a Carabus auronitens, miért nevezte el annak? Vagy felfedezte a Carabus inquisitort, miért nevezte el annak? Nagyon sok fajt Linné nevezett el. 7700 növényfajt nevezett elő. A legtöbb közismert növényfajt minden nevezte el. És 3475 állatfajt nevezett el. Tehát ezeket az elnevezéseket ma is használjuk. Például a házi kutya Linné nevezte el. A aranyos futrinka szintén Linné nevezte el. Vannak persze más elnevezések is. Az entomológia Poda volt, aki szintén elnevezett fajokat, írt le és fedezett fel fajokat, vagy nevezett el fajokat. A puha testek sok fajat például Lamarck nevezte el. Amikor dolgozunk, rendszertannal dolgozunk, akkor kötelezően oda kell írjuk, amikor bemutatunk egy fajt, kötelezően oda kell írjuk, hogy ki nevezte el. Az ösléntanban szintén így van. Tehát ez alapján tudjuk, hogy az ösléntani fajokat, ha felfedezünk például egy hüllőcsontvázat, egy dinozaurus csontvázat, akkor annak meg kell legyen az elnevezése. Linné megszabta, hogy hogyan nevezzük el. Tehát kötelezően kell génusz nevet adjunk, és kötelezően kell fajnevet adjunk. A génusz az az eredetet jelenti, neki volt egy külön kötete is a génuszról. Genera plantorum, vagyis a növényeknek az eredetét jelenti, a genao szóból jön a genézis szó, és amúgy származás, görög szó származás jelent a genao, és a species, vagyis az arculatát jelenti, az a fajnak a neve, de legfontosabb a génusz, az meg kell legyen. És akkor tudom, hogy hova tartoznak ezek a csoportok. A génusz csoportok nyilvánvaló, azok egymásból való származással vannak, a faj is azt jelenti, hogy egymásból származnak az egyedek, és egymással szaporodnak is az egyedek. Amit mondjuk ő nem tudott megoldani maga korában még, hiszen a mikroszkóp is csak kezdetleges volt. Az előadásomban be is mutattam, hogy honnan indult ki a mikroszkóp. A hollandai posztokereskedő Leeuwenhoek-nak az ötletéből ő csinálta meg az első mikroszkópot, de az nagy dolog volt, hogy már lehetett vizsgálni egy visebben élő állatkákat, animakuláriákat, lehetett vizsgálni a baktériumokat, és lehetett vizsgálni az algákat, sőt, lehetett vizsgálni az ivarsejteket is. Ami nagyon érdekes volt, mert egyféle magyarázatot adott. Például a hémcsirasejteknek, az emberi hémcsirasejteknek a vizsgálata az sajnos rossz irányba vitte a kutatásokat, mert úgy tekintették, mint élősködik az emberi testbe, holott azok nem élősködik, hanem természetes adathordozók, vagyis tulajdonság genetikai állomány hordozók, de azt csak majd később tudta meg a biológia, amikor már mikroszkopikus vizsgálatok voltak, és felnagyított mikroszkopikus vizsgálatok voltak az orvostudományban, a Schwann és Leiden féle mikroszkopikus vizsgálatok alapján a mikroszkopok tökéletes esettek, és a sejtbiológia az valódi kutatási biológiával bizonyult. Tehát az alapok, azok mondjuk nagyon régóta kezdődtek, és ezekre az alapokra, ezekre kell emlékezni. A mai előadásomnak pont ez volt a célja, hogy emlékezzünk is ezekre az alapokra, és merjük bátran használni az alapokat. Ne esünk kétségbe, hogy nincsen tudományunk, van tudományunk. Ezt a tudományt fel is lehet használni, és fel is kell használni, bátran, határozottan. Ez jó, hiszen tájékozódást adott az élővilágban, és tájékozódást adott a környezetünkben is.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez egy szép záró gondolat, és ha minden jól megy, akkor jövőben folytatjuk egy újabb témával. A Magyar Tudomány Napja természettudományi szakosztályának egyik legérdekesebb és legközérdekűbb előadása volt az, amelyet dr. Virág Piroska, a kolozsvári Jonkiri Kuce Rákkutató Intézet laborvezető biológusa tartott. Most már többet szer beszélünk ebben a témában Virág Piroskával, de mindig újabb és újabb eredmények születnek, és most ilyen újabb eredményeket hozott el és mutatott be. Hát jó részt a szakközönségnek, de azt hiszem, hogy a hallgató is, hogyha a lényegre világítanak rá, megérti, és különösen várja az eredményeket, hiszen sajnos egy nagyon fenyegető kor a rákos megbetegedések, és ezért a remény, hogy majd gyógyítható lesz, és egyre inkább gyógyítható lesz ez a betegség, ez a kórkép az emberekhez szól. Tehát újonnan előállított vegyi anyagok tesztelése, első lépések a tumor ellenes hatás felé. Hát Virág Piroska vezette azt a csoportot, amely ezen a témán dolgozott, és hát most arra kérem, hogy a hallgatót talán a közérthetőbb nyelven világosítsuk fel arról, hogy miről is van szó. Sajnos a képletekhez nem nagyon értünk, a nagyon mély tudományos összefüggéseket nem értjük, de a jelenségek lényegét azt hiszem el lehet mondani. Tehát mit tartalmaznak ezek a kutatások?
Onnan indulunk ki, hogy a jelen pillanatban használatban levő széles körben alkalmazott citosztatikumok vagy kemoterápiás szerek, annak ellenére, hogy viszonylag hatékonyak, legalábbis az első fázisokban a rákos megbetegedés kezelésében, egy idő után rezisztencia alakul ki a rákos sejtekben, tehát már nem válaszolnak a kezelésre, sőt, mivel ezeket a gyógyszereket szisztémikusan adják a betegnek, tehát perfúziókban vagy injekciók formájában, az egészséges sejtekhez is eljutnak, azokat nagy mértékben károsítják, és ezek felelősek az azonnali és akár távoli mellékhatásokért is, nem kívánt mellékhatásokért, és a harmadik hátrányuk ezeknek a jelen pillanatban alkalmazásban levő gyógyszereknek, hogy nagyon szűk a hatásspektrumok, tehát nincs egy olyan specifitás bennük, hogy most csak egy bizonyos ráktípusra vagy bizonyos rákos sejtekre fejtik ki a hatásukat, hanem úgy általában és a szervezet bármelyik pontjára eljutnak, és akkor a célunk az, hogy olyan lehetséges új rákellenes gyógyszereket fejleszünk ki, amelyek egyrészt sokkal konkrétabb és erősebb hatásspektrummal rendelkeznek a rákos sejtek iránt, minél kevésbé érintik adag a egészséges sejteket, és minél később vagy egyáltalán ne alakuljon ki rezisztencia irántuk. Tehát ebből a meggondolásból folyt ez az elmúlt évben végbe ment munkánk, és ma az eredményeit mutattam be, és készen áll leközlésre.
Hát ez nagyon dióhéjban volt, tehát mint minden munka, mint minden tudományos kutatás, a korábbi eredményekre alapoz bizonyára. Maga az ötlet is egy korábbi eredményből, vagy éppenséggel sikertelenségből születik, gondolom. Most honnan indultak ki? A saját korábbi eredményekből, vagy valamely más kutatócsoport eredményéből? Vagy próbáltak szintetizálni a nemzetközi eredmények lényegéből, és levonni a tanulságokat, újabb elméleteket és gyakorlati megvalósításokat kifejlesztve?
Hát onnan indultunk ki, hogy a vegyész kollégáink a Kémia Egyetemről, a Bábesbolyai Tudomány Egyetem kémia szakáról állandóan foglalkoznak azzal, hogy új anyagokat állítsanak elő, de ők mindig hagyatkoznak és alapoznak az előzetes eredményekre. Tehát megvannak azok a szerkezetek, amelyek annyira bonyolultaknak tűnnek, és ők állandóan javítanak valamit rajtuk, úgy mint oldékonyság, úgy mint hozzáférhetőség, úgy mint fizikokémiai tulajdonságok, ellenállások, például a hőkezelése, tehát hogy mennyire stabilak, oldott formában, vagy hőbehatásra. És ez az első lépés, amikor létrejönnek ezek az ők szempontjukból újnak minősített anyagok. Tehát eddig még nem voltak tesztelve, vagy nem voltak előállítva, és ők megpróbálnak egy ilyen új anyagcsoportot létrehozni, és akkor azokból bizonyos szempontok szerint kiválasztanak egyet-kettőt, amelyeknek utána néznek a szakirodalomban, hogy milyen típusú rák kezelésére voltak használva velük rókon anyagok, és akkor mi ebben az irányban próbáljuk őket tesztelni, és ezeket az első lépéseket elvégezni, amiket bemutattam ma. Például most konkrét esetben a platina alapú gyógyszerekről volt szó, és akkor visszavezettük a most használatban levő platina alapú szerekre, a cisplatin, oxaliplatin, karboplatin, amelyek világszerte jóváhagyásnak örvendenek, és van vagy 4-5 olyan anyag, amely csak bizonyos országokban, és ezekből akkor kiindulva, mivel platina alapú újonnan szintetizált anyagokról volt szó, akkor mi most konkrétan az ovárium vagy petefészek rák sejtvonalakon végeztük a teszteléseket.
Mindig kérdés az, hogy a tesztelések, a kísérletek, akár az állatkísérletek mennyire használhatok majd a tényleges gyógyászatban, embergyógyászatban, hiszen nem biztos, hogy ugyanazok a hatások jönnek létre. Az is lehet, hogy az esetleg kikísérletezett gyógyszer hosszú távon valamilyen szinten csalódást okoz, és újabb tökéletesítésre szorul, vagy éppenséggel kivonják forgalomból, mert rájönnek arra, hogy nem eléggé hatékonyak, vagy éppenséggel hatékonyak, de mellékhatásaik is vannak. Most például ezek az eredmények, amelyeket elértek, felbecsülhető az, hogy mikor lesz konkrét hasznuk, és mikor mentenek majd életeket, vagy hosszabbítanak életeket?
Hát minden bizonnyal ezek az első lépések, de enélkül nem lehet tovább haladni. A mai világban a legelső lépések a sejttenyésztési laborokban mennek végben, sejttenyészeteken, az azt jelenti, hogy élő sejteken, daganatsejteken, ezeket a daganatsejteket valamikor rákos betegtől izolálták, és indítottak belőlük sejttenyészetet, amit mi most felszaporítunk és használunk világszerte. Ezek megvásárolhatók a sejtbankokból, európai vagy amerikai sejtbankokból, és ez az az legelső lépés, amit meg kell tegyünk, egyáltalán van toxikus hatásuk a rákos sejtekre? Mert innen indulunk ki. Például a vegyész kollégám, dr. Várhelyi Csaba, azokból az anyagokból, amiket átadott nekünk tesztelésre, volt 2-3, amelyeket már első lépésből eliminálnunk kellett, mivel nem fejtettek ki rákellenes hatást. Tehát ez az első lépés, hogy felmérjük, elpusztítják-e a rákos sejteket. Ha igen, akkor milyen sejthalált okoznak? Azt említettem, hogy az ideális sejthalál típus, amit az újonnan kifejlesztett gyógyszerek okozhatnak, az a programozott sejthalál, ugyanis ez nem okozza a szervezet károsodását, nem okoz helyi gyulladás, vagy akár szisztémikus gyulladás sem, és hogyha ezt is igazolnunk sikerül, hogy igen, egy ilyen programozott, kontrollált sejthalált okozzák.
Ez időben is ellenőrizhető, azt fedi ez a kifejezés, hogy programozott. Tehát adott időkeretek között, és kiszámítható módon zajlik le.
Pontosan, és nem okoz gyulladást, mert ugye minden gyulladás, ami a szervezetben zajlik, az egy nagyon rossz pont, illetve kiinduló pont lehet egy másik rákos folyamatnak, vagy akármilyen krónikus folyamatnak. Tehát a gyulladást azt ideális elkerülni. És hogyha igazoljuk, hogy ilyen programozott sejthalált okoznak ezek az újonnan szintetizált anyagok, akkor annak is alá lehet nézni, hogy milyen mechanizmusokkal, melyik sejtszervecskéből, hol, mi megy végbe, valamint a kulcskérdés, hogy a daganatsejtek DNS-ét károsítják-e, ugyanis ha károsítják, akkor azt jelenti, hogy az a daganatsejt már nem lesz képes osztodni, tehát nem lesz képes daganatot létrehozni, áttétet képezni. Tehát ezek három olyan alapszempont, amelyet ha együttesen teljesít ez az új anyag, akkor már van remény, hogy további kísérleteknek vessük alá.
És minden kísérlet és eredmény újabb kísérletet és eredményt szül, ez egy végtelenített folyamat mindaddig, ameddig léteznek kutatók, gyógyászok és páciensek. Tehát nem lezárult, gondolom, és lehet, hogy a következő kísérleten már gondolkodnak ebből kiindulva, vagy kísérlet soron.
Igen, tehát mindig van egy további lépés. Jelen pillanatban erről a vizsgált két anyagról azt sikerült kimutatnunk, hogy az egyik potenciális rákellenes szernek bizonyul, míg a másik anyag antibakteriális hatású. Tehát egyik ebben jobb, másik abban jobb.
És az antibakteriális hatás pedig tulajdonképpen az azt is jelenti, hogy gyulladásgátló ezáltal, nem? És ha gyulladásgátlunk, akkor a rák megelőzés egy részét is megoldjuk.
Hát igazából itt konkrétan egy baktérium törzsre kifejtett hatásukat vizsgáltuk, és úgy tűnik, hogy az egyik jobb hatást fejt ki ebből a szempontból. De természetesen már vannak jövőbeli tervek, ehhez bizony nem ártana a kutatás támogatása anyagi szempontból, mert ahhoz, hogy magasabb szintre emeljük a kutatást, oda komoly anyagi háttér kell, de ötletek vannak, az alap megvan, és reméljük, hogy valamikor megpályázzuk, és meg lesz erre a szükséges finanszírozás is.
Köszönöm szépen, jó munkát, és bizonyára majd beszámol az újabb eredményekről is.
Minden bizonnyal, mint minden egyes rendezvényen, amikor találkozunk. Köszönöm szépen az érdeklődésüket.